Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenöt óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Rodrigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és az aragózai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában 5. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Izabella császárné, ő kísérte el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. 3. Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejdelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Útban hazafelé, Baszkföldön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt lák. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rendvezetősége 1554-ben kinevezte az Ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd 4. Pius pápa meghívására Rómába ment, és a tridenti zsinatra. Lajnes generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban. De ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt, jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Pius pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férj, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közbenjárását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Tegyetek tanúságot Isten elsőbségéről életetekben, kérte 14. Leó pápa a szerzetesektől. A Szent Atya október 9-én ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a megszentelt életet élők jubileuma alkalmából, amelyen a több ezer szerzetes között ott voltak a magyarországi szerzetes előjárók konferenciáinak elnökei és más magyar szerzetesek is. 14. Leó pápa a következő szentírási részről elmélkedett. Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. E szavakkal Jézus arra biztat bennünket, hogy minden szükségünkben bizalommal forduljunk az Atyához. E szavakat halljuk most, amikor a megszentelt életet élők jubileumát ünnepeljük, amelyre a világ számos tájáról oly sokan eljöttek Rómába, hogy együtt éljük át a jubileumi zarándoklatot, és életeteket annak az irgalmasságnak ajánlottátok, amelynek profétai jeleivé váltatok a szerzetesi fogadalomtétel által, hiszen a fogadalmak megélése annyit jelent, mint gyermekként az Atya karjaiba vetni magunkat, fogalmazott 14. Leó pápa a szerzetesekhez fordulva. A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. A Tisza párt, ha kormányon lenne, végrehajtaná a brüsszeli utasítást, hogy emeljenek adót és a pénzt küldjék Ukrajnába, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában, amelyet Kolozsvárról sugároztak. A miniszterelnök hozzátette, miután a Tisza nincs és reményeik szerint nem is lesz kormánypárton, ezért nem tudja elvenni a magyarok pénzét. Nem csak a most, hanem a jövőben sem. Hangsúlyozta, a Tisza párt brüsszeli projekt Brüsszelben hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel barát és ukrán barát kormánnyal. Hozzátette, Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek, az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal. Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni, hangsúlyozta a Kossuth Rádió műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta, az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak. Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy brüsszel és ukrán barát kormány, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátette. Ez a két szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne. Megjegyezte azt is, a Tisza az ukránok pártja, ukrán barát párt. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, amelyet Kolozsvárról sugároztak. Mi magyarok békében és együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal. fogalmazott az interjúban a kormányfő. Azt mondta, a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni. Így ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van, meg együttműködés, az nem lehet természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem döntés. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli-délnyugati tájakon lehet időszakosan kevesebb a felhő. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor, legnagyobb eséllyel északkeleten. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen lesz erős. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között várható, késő este 7-15 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról beszélget.
Köszöntök szeretettel mindenkit! Az elmúlt adásban Szent Carlo Acutisról beszélgettünk, akit 2025. szeptember 7-én avattak szenté, de előtte egy nappal Magyarországon is egy nagyszerű esemény volt, boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát, vagy ahogy mi mondjuk, Magdit, aki 1921-ben született, és 1945-ig élt, és ugye általában, amikor valakit boldoggá vagy szenté avatnak, akkor van mindig valamiféle titulusa. Boldog Bódi Mária Magdolnát szűz- és vértanúnak hívjuk, hiszen az ő élete tulajdonképpen a tisztaságnak a védelme, az ő példája is erre sarkal, a vértanúság pedig az, hogy életünket egy nagyobb jó érdekében akár fel is lehet áldozni. Hogyha készülni a beszélgetésre, megnéztétek ti is Boldog Bódja Mária Magdolna életét, akkor azt látjuk, hogy egy olyan családból jött, ahol különösebb módon nem lehet azt mondani, hogy jaj, de nagyon fontos volt a hit vagy a vallásosság. Nyilván abban a korban azért mást értünk ez alatt, hiszen a 20-as, 30-as évekről van szó, amikor azért a kereszténység azon belül is a katolicizmus reneszánszát élte Magyarországon, de pontosan az életrajzban olvassuk, hogy például édesanyja a rendezetlen házasság miatt nem járult szentségekhez, azonban a gyermekeit vallásosan nevelte, templomba is ittanra jártak, részesültek természetesen az eukarisztia és a bérmálás szentségében. És a bérmálás után kezdődik el az ő élete, amelynek egyik fontos állomása az 1938-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészítő lelki gyakorlat és a szolgáló szeretetnek a megélése a szegények és az idősek szolgálatában megnyilvánulva. Ti, amikor így megnéztétek akár az életrajzát, akár korábban hallottatok róla, mi volt az, ami leginkább megragadta a figyelmeteket?
Gyakorlatilag már gyerekkorától kezdve szinte szerzetes női pályára készült, és amit már említettél, tulajdonképpen az volt az akadálya, hogy a rendezetlen, a szülei rendezetlen családi viszonya, amit szerintem nagyon fontos azért megemlíteni, hogy itt ennek az volt az oka, hogy édesapja csehszlovák menekültként került Magyarországra, és emiatt nem házasodhattak, tehát adminisztratíven nem tudtak semmilyen házasságot kötni. Tulajdonképpen emiatt volt az, hogy ő nem lehetett tisztelendő nővér. Amit még itt fontos, akár Carlo Acutis-szal összehasonlítva, vagy az ő életével összehasonlítva még megemlíteni, hogy bár ugye nyilván itt nincsen jobb vagy rosszabb, de hogy Carlónak olyan szempontból előnye volt, hogy egy gazdag család, jó mód családba született, míg Bódi Magdi egy határozottan szegény családban született. Mindezek ellenére nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, és egészen kisgyerekkorától már, ha valakinek látta, hogy nincs egy kisgyereknek például nincs elegendő ruhája, akkor körbejárta a falut, és gyűjtést szervezett, hogy fel tudja öltöztetni gyakorlatilag azt a gyermeket. Tehát borzasztóan fogékony volt mindenféle probléma megoldására.
Engem főként az ragadott meg, hogy azt mondhatom, hogy mennyire valóságosan élte meg a kereszténységét. Tehát, hogy igen, ha így nézzük, akkor a hivatalos mutatói nem voltak igazán annyira jók, és nem lehetett volna azt mondani, hogy ő is példaként áll majd előttünk, és pont az egyház döntésének köszönhetően. De egy nagyszerű példa arra, hogyha Isten kiválasztotta őt, és ő érzi ezt a fajta vonzódást és vonzalmat, és valóban szerzetesként tud élni, akkor is, hogyha fogadalmat nem tesz, illetve hogyha ennek külső akadályai vannak. Tehát ez a valódiság volt, ami engem nagyon-nagyon magával ragadott, hogy ez a család mégiscsak vallásgyakorló volt, és hogy mondjuk egy ilyen stigmával milyen lehetett az, hogy mégis a gyermek életében fontos a vallásgyakorlás, tehát itt akár csak a szülőkre visszanyúlni, vagy hogy egy rendezetlen házasságból megszülettek a gyermekek, és több gyermek, és hát erről nem szól a fáma, de hogy feltétlenül ez egy tartós kapcsolat lehetett. És hogy ebből tudott táplálkozni, és főleg az, hogy ő is az életét úgy élte, hogy már egészen korán elkezdte mások javára fordítani. Én ugye a jezsuitákra hivatkozom rendszeresen, de tényleg szülőként is rengeteget táplálkozunk abból, amikor egy rendi gimnáziumba jár a gyermekünk, és ők mindig ezt mondják, hogy a másokért élő embert nevelik. És nekem például fantasztikus látni azt már akár a felnőtt fiamon, hogy ő a pályáját úgy alakítja, hogy ebben a másokért élés ott legyen. És hogy hogyan próbálja a most egyetemista, illetve a most még ott formálódó fiatalember gyermekem az életét abba az irányba állítani, hogy ez a másokért élés megtörténjen. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos Magdi személye is.
20. század egyik nagy kegyelme, hogy a az is, hogy a munkások között megjelennek azok, akik hitüket megvallják, tehát mondjuk Franciaországban a munkáspap mozgalom, vagy ebben az esetben is, tehát nem egy olyan privilegizált, ahogy mi is azért alapvetően középosztálybeli családból származók vagyunk, hanem ő maga is, hát igazából gyárban dolgozva tudta megélni a hitét ott, ahol azért a körülmények azok sokkal zordabbak és keményebbek, és hát nyilván azért ez az a szint, ahol sokat is lehet tenni. Összetett ez nagyon, mert azt tapasztalom, hogy a mai világban egy nagy kihívás, hogy pont az értelmiség az, aminek talán túl sok ideje jut arra, hogy önmagát definiálja és identitását meghatározza, de azért ebben a környezetben, a gyári világban azért sokkal, sokkal konkrétabban is meg lehet élni talán a hitet. És nekem ebben az egész életútban ez egyrészt ugye azért azt látjuk, hogy minden szentnél és boldognál is van egy elhivatottság, van egy meghívás. Tehát, hogy ő már érzi az elejétől fogva, hogy ez az útja, hogy nem témfereg, és én most gyorsan átfutottam még egyszer az életrajzát, és egy ilyen olvasatban, és teljesen világos volt, hogy ez csak egy irányba, abban az esetben, hogyha ugye itt ebben a borzasztó történelmi korszakban élt valaki, akkor ez nagy valószínűség a vértanúság felé fog majd kifutni, ahogy szinte valamennyi ugye magyar boldog a 20. századból az a vértanúsággal fejezte be az életét, és amikor szembeszállt egy totalitárius rendszerrel. Itt egy nagy éles váltás is volt a világban, hogy rögtön ugye, amikor említette az atya, hogy hát a katolicizmus reneszánszát élte, hát 45-tel egy nagyon éles váltás jön, nem csak egy ideológiai váltás, hanem egy teljesen más világnézet és birodalom lépi át itt Magyarországnak a határát, és ezzel a nyers erőszakkal szembesülve is meg tudta tartani a hitét és az egyszerűségét, őszinteségét.
Még talán én ehhez kapcsolódnék egy picit, hogy én is valami fajta bátorságot érzek, nem voltunk ott, csak elképzelni tudom én is, de hogy itt a tisztasági fogadalom megóvása mögött valami sokkal nagyobb cél van, nem pusztán az, hogy erőszakot szenvedne el, hanem mint aki valóban tudja, hogy az az útja, hogy ennek a megóvása, ez neki egy életfeladat is, és egy életcél, és akár másoknak is a segítése ennek kapcsán, és hogy akár a vértanúságot is vállalja ezért. Engem még ez volt, ami nagyon-nagyon megragadott.
Oh,
Ja, az életrajzában azt olvassuk, pontosabban a vértanúságával kapcsolatban, hogy 1945. március 23-án, amikor is a már korábban elkezdett beteglátogatást folytatta Magdi, akkor délután édesanyjával is menekültek el az óvóhely előtt tartózkodott, és ekkor választotta ki őt egy szovjet katona, és ráparancsolt, hogy menjenek be a bunkerba. A katonának az erőszakos közeledését visszautasította, és több lövést adott rá a katona, és a második lövés után így kiáltott fel: Uram, királyom, védj magadhoz. Ezek voltak az utolsó földi szavak, amikor a vértanúságot vállalva életét Krisztusért adta. Most ugye, hogy Zoltán is említette, valóban itt a 45-ös esztendő egy rendkívül nagy töréspont a magyar nép történetében. Már az azt megelőző hónapok is, évek akár nehezek voltak a háború miatt, aztán a nyilasoknak az uralma miatt, de aztán egyik rossz után jött a másik, a fasiszta rendszer után jött az elnyomó szovjet rendszer, amelyik magával hozta a vallás iránt érzett és az egyház iránt érzett féktelen gyűlöletét, és ez hosszú időn keresztül megmaradt. Ahogy tudjuk, talán a 70-es években indult el egy kis enyhülés, 80-as évek, és hát a rendszerváltoztatás tette újra lehetővé, hogy a vértanúság az valóban egy időre úgymond elmúljon a magyar egyház életéből, de ha azt nézzük, azért még ott a 60-as években is volt még bebörtönzött atya Magyarországon, ugye a Lénárd Ödön piarista atya, és hát aztán utána volt néhány boldog év, vagy egy-két évtized, amikor azt láttuk, hogy maximum néhányan kritizálják az egyháznak a létét. Az egyik népszámláláson a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején talán 1-200 ember vallotta magát ateistának, és aztán később ez a szám megemelkedett. És hát azért is aktuális téma Bódi Mária Magdolnának az esete, vagy a vértanúsága, mert azért most eljutottunk oda, hogy akár az Egyesült Államokban katolikus iskola szentmiséjén lövöldöznek, akár templomban történik ilyen, nem is olyan rég. Azután rendre tapasztaljuk azt, hogy a harmadik világban, Afrikában a keresztényeket milyen támadások érik, és amire talán nem gondoltunk volna, hogy a kommunizmus után Európában is újra megjelenik a keresztény üldözés. Egy lengyel barátom mondta, hogy vannak olyan helyek, főleg Varsó és egyéb nagyvárosoknál, ahol egyik-másik atya meggondolja, hogy egyedül este papiinkben kimere menni, mert elindult egy egyház ellenes légkör, egy egyház ellenes megmozdulás. Voltak, amikor ugye templomok előtt is meggyalázták az arra járókat, a templomba járókat. Tehát ez pont a mindig is számomra példaértékűnek tartott lengyel emberek között is megtörténik, ahol nyilván soha nem volt mindenki vallásos, de legalább az egyháznak a tiszteletét megadták. És hát most már Magyarországon is megtapasztaljuk, hogy van olyan, hogy harangozás miatt akarnak szóváltásba keveredni egy atyával, vannak olyan politikai megmondó emberek, akik az egyházat gyakorlatilag támadás alá veszik. Tehát, hogy lehet, hogy fel kell arra készülni, hogy ahogyan annak idején a Szentatya Ferenc pápa is beszélt róla, hogy bár nagyon sokan nem halnak ma vértanúhalált piros vérükkel, nem kell, hogy védjék az egyházat, de a fehér vértanúhalál, amikor akár Magdit a munkahelyén esetleg bántották a hitéért, pedig hát azért a 30-as évek végén, nyilván ez főleg ott a munkás társadalomban az oda már beáramlott marxista eszme miatt volt elsősorban, gondolom én, de hogy most újra eljutunk oda, hogy megtapasztaljuk, hogy akár fehér vértanúság, akár pedig a kézzelfogható vértanúságnak, vagy legalábbis ennek a lehetősége Európában is megjelenik. Mit gondoltok ti erről, és miben segíthet Bódi Mária Magdolnának a példája?
Valamikor tavaly már beszéltünk hasonló témáról, és én úgy gondolom, hogy mindig a példamutatás. Én nem vagyok ebben a legjobb, mert gyakran türelmetlen vagyok, de aki ügyes és képes jó példát mutatni, úgy gondolom, hogy a mai világban az nagyon jól jár el. Amit említettél, ugye vitát a harangozás miatt, az is azért egy talán megnyugtató beszélgetéssel zárult, tehát itt sikerült az indulatokat csillapítani, és ez borzasztó fontos ilyen szempontból, és talán azért is félnek az egyháztól nagyon sokan, mert nem ismerik. Mert nagyon sok előítéletük van, és hogy miért éppen most nyugatról jön ez az ideológia, nagy valószínűséggel azért, mert a fogyasztói társadalomnak eljutottunk arra a szintjére, amikor, hogyha a családot, vagy bármilyen hagyományos struktúrákat sikerül felbomlasztani, akkor még nagyobb mértékben sikerül a fogyasztás generálni, ami egyben a profitot is jelenti. Nagyon egyszerű. Tehát abban az esetben, hogyha azt halljuk folyamatosan, hogy családban élni nem menő, nem modern, sokkal jobb a szingliség, jobban meg tudod magadat valósítani, akkor mindenki egyedül él, tud venni hűtőgépet, mosógépet, autót, tehát ez nem a mosógépgyártók összeesküvéséről beszélek itt, hanem nemes egyszerűséggel akkor fogyasztói hiteleket fog majd fölvenni ahhoz, hogy a saját boldogságát megélje, ami ugye a tárgyak vásárlásával indul, és egy család pedig akkor négyen legalább osztoznak. Ez is egy elképzelés. Ugyancsak a családban ugye agyományozódnak azok az értékek, mint például, hogy vigyázunk a dolgokra, stb. Hogyha egyedül van az ember, akkor sokkal könnyebben kitett ugye ezeknek a hatásoknak is, és hogy ez nyilván azzal is jár, hogy azokat a rendszereket, struktúrákat, amelyek nem ezt támogatják, amelyek érték alapúak, és akármennyi hibát is hordozunk magunkban, akkor is úgy gondolom, hogy nagyon sok az érték, ezeket támadják. És hogy miért Lengyelország? Nyilván azért, mert a hagyományos, tehát azon a helyen kell támadni, ami a legkeményebb, váratlanul, ahol nem is mernék, ugye nem is feltételeznénk, hogy lehet, azt hinnénk, hogy az erős bástya. Úgyhogy ebben rettenetesen ügyesek azok az erők, amelyek úgy gondolom alapvetően azért szervezetten működnek ezen a téren, a többség pedig csak követi ezt.
Én idehoznám azt is, amikor körülbelül az ezredfordulón, de javítsatok ki, ha nem jól mondom, ugye a liberális eszmék nagyon-nagyon felerősödtek. És valahol a liberalizmus azt is jelentette, hogy elfogadó vagy, és kellően befogadó vagy, és toleráns vagy. És bevallom, hogy engem akkor is mindig nagyon feszített belülről az, hogy kapcsolatba kerülve ilyen eszméket való emberekkel, mindig azt tapasztaltam, hogy azért a hagyományos értékrenddel, a vallással, az egyházzal szemben nem toleránsak. És én ezt mindig számunk értem, nem azért, csak valahogy tényleg egy ilyen belső dühöt váltott ki belőlem akaratlanul is, és mondtam azt, hogy de hát ha mindenkit, akkor én miért zavarok az én értékrendemmel? És valahogy mégis azt kaptam meg, és akár ugye valóban a teljes egyház minden elképzelhető dolgát, amire ő érzékeny volt, és amit úgy gondolt, hogy számon kell kérnie, rajtam kért számon, és én többször kerültem ilyen helyzetbe, hogy teljesen váratlanul, hatalmas indulattal, úgymond megkaptam én az évezredes kérdéseket egy személyben, pusztán azért, mert tudták rólam, hogy hívő és vallásgyakorló vagyok. Közben pedig szeretném mellé tenni azt is, hogy akár ugye a mi egyetemünkön is most már sokkal inkább beemelődik ez a közbeszédbe, és akár amikor úgy valami elhangzik, és rám néznek, hogy na mit szólok, és azt mondom, hogy tudjátok, hogy én hívő és vallásgyakorló vagyok, és hogy azért úgy azt érzem, hogy igen, lehet ezt tényleg úgy mondani, nem tudom, hogy öregedtem, vagy bölcsebb lettem, remélem, hogy tényleg haladok azért afelé, hogy amit róla is mondtak, hogy tanúságot tenni a magunk helyén, de nyugalommal, és valami nagyon-nagyon belső stabilitásból fakadó hitvallással megtenni ezt, és azért mondom, hogy hál' Istennek vannak olyan megéléseim is, amikor tényleg csak elég azt mondanom, hogy de én szeretem a férjemet, vagy igen, tudják, hogy házasságban élek, és érdekes, hogy aki nem így tesz, ő mentegetőzik előttem, de előttem nem kell mentegetőzni. Szóval én ezekben érzem a visszásságokat, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, nagyon érdekelne.
Igen, nekem ez egy pontosan mai élményem, hogy ugyan itt az egyetemen igazából teljesen mind a nyelvészeti órát tartottunk, különböző szövegekkel dolgoztunk, és ott előjött ez a J.K. Rowlingnak, ugye a Harry Potter sorozat írójának, illetve az ebből készült filmben játszó Emma Watsonnak most a konfliktusa. ugyanis a Rowling az hagyományos értékek mellett áll ki folyamatosan, és mindig azt hangsúlyozza, hogy igenis azért, ha valaki biológiailag férfinek vagy biológiailag nőnek születik, az igenis az egy eleve elrendelt dolog, és ezzel nem igazán lehet ezen változtatni. És akkor itt ugye a másik szereplő pedig ugye az abszolút ilyen különböző liberális eszméket való színésznő, az Emma Watson, aki persze a végletekig toleráns ezekkel a elvekkel, amik ugye azt mondják, hogy aminek érzi magát az ember, és itt is azt éreztem, hogy fontos, nagyon fontos, a mi személyes példamutatásunk is nagyon fontos, mert akkor megkérdeztem a hallgatókat, hogy mi a véleménye, és egyszerűen így nem mernek sokan, nem mernek állást foglalni, még amikor azt is látom, hogy alapvetően konzervatív értékrendűek lennének, azt hoznák a családból, mert azért szerencsére itt Eger környékén nagyon-nagyon sokan ilyen családokból érkeznek, de valahogy mégiscsak egy ilyen, hát neki is igaza van, meg neki is, olyan ilyen mismásoló választ kapunk erre, amikor ugye felelősséget kellene vállalni, és ki kéne mondani, hogy hát igen, Rowlingnak igaza van. Tehát, hogy ezt régen nem kérdélezték meg, hogy ez a viccek szólnak erről, hogy nem tudja az se, hogy fiú-e vagy lány. Tehát, hogy akkor most miről beszélünk, és hogy én is úgy gondoltam, amit Anna, hogy ilyenkor kell azért nekünk is példát mutatnunk ebben, és azt mondani, hogy hát már pedig igen, tehát hogy Rowlingnak van igaza, és hogy figyeljék meg, hogy mit mond. És akkor azért általában egyébként bólogató arcokat szoktam látni, vagy megnyugodott arcokat, hogy hát akkor ez tényleg úgy van, ahogy én itt otthon hallottam.
Amit én még szeretnék így utolsó körként, vagy gondolatként felvetni, hogy azt is olvassuk az életrajzában Magdinak, hogy 43-ban, tehát gyakorlatilag 2 évvel a vértanú halál előtt, egy péceli jezsuita lelki gyakorlat után egy olyan kéréssel fordult a Jóistenhez, hogy ő olyan halállal halhasson meg, amely példát ad az ifjúságnak. Ezen a mondaton én úgy elgondolkodtam, hogy vajon ma, amikor még talán mindig igaz Szent II. János Pál pápa mondata, hogy a halál kultúrája az, amit épít a nyugat, és hogyha nem fordul le erről az útról, akkor az nem a élet felé fog vezetni. Meg abban a világban, ahol olyan sok film, meg játék, meg stb. Van, ami mindig halállal végződik, de aztán utána újraél a szereplő is, így tovább, hogy vajon tényleg tud-e a 2000-es évek elején, 2025-ben mondjuk példát adni, akár csak néhány fiatalnak az, hogy lám, egy 20 éves lány egy olyan értékért, amit ma sokszor nem is tekintenek értéknek, az életét adja.
Én azt, hogy ez nagyon fontos üzenet. Tehát ő azt mondta, hogy tisztasági fogadalmat tesz, és ő ezt a tisztaságát próbálja minden körülmények között megőrizni, akár ugye vértanú halál árán is. És azért is kell ezekről az értékekről beszélni, hogy ez megvalósítható, tehát ez egy élhető út. És az, hogy a fiatalokat közelebb vinni, az nagyon-nagyon fontos, mert ők lesznek a jövő családjai, és nagyon fontos, hogy férfiak és nők legyenek, és utána szerető anyák és határozott édesapák.
Biztos, hogy van számtalan olyan érték, amiért az emberek ma is úgy gondolják, hogy meghalnának, és belső lelki érték, hogy mennyire nyilvános ez. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy olyan nagy a zaj, ami minket körbevesz, hogy nagyon ritkán tudunk befelé fordulni, és nagyon ritkán tudunk igazából leülni és elmélkedni. Én magam is látom, hogy reggel, amikor fölkelek, és én nem kezdek el elmélkedni, akkor már rögtön a naptáromat nyitom meg, vagy még rosszabb az e-maileket, és azok zuhognak az emberre. És elcsöndesedés hiányában nagyon nehéz meghatározni, hogy melyek azok az értékek, amelyeket az ember nem adna fel, vagy amelyeket nem halna meg, mert mintha olyan módon felgyorsult van a világunk, olyan erős a tempója, hogy egyszerűen nagyon-nagyon nehéz megállni, és nagyon nehéz igazából ilyen határozott elképzeléseket megformázni.
Ez a halálhoz való hozzáállás egyébként nagyon érdekes volt, mert 45 tavaszán, amikor ugye súlyosabb lett itt a helyzet, akkor ő tervezte, hogy a úgymond lányaival, ugye a csapat, akiket ő vezetett ebben a katolikus hídben, eltervezte, hogy fegyvert fognak, és akkor ők szembeszállnak a megszállókkal. De akkor egyébként a mestereit ők mondták neki, hogy katolikus ember nem keresi a halált, tehát nem megy a dolgok elébe, hogy a halál az akkor megengedhető gyakorlatilag, hogyha például a között lehet választani, hogy meggyalázzák, vagy pedig meghal. Tehát az, hogy fegyvert ragad, és ugye ő maga is ugye erőszakos cselekményben vesz részt, ez semmiképpen sem követendő, úgyhogy hát maradt a második lehetőség.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgető társaimnak azt a fajta értékátadást és továbbadást, ami nagyon fontos, amikor egy új magyar boldogot tisztelhetünk, és vértanúként, szűzként, hitéért, élő és hitéért meghaló emberről tulajdonképpen az egyház kimondja azt, hogy ő már elnyerte az égi boldogságot. És a kedves rádióhallgatóknak pedig azt tudjuk üzenni, beszélgető társaimmal, hogy mi pedig törekedjünk arra, hogy úgy tudjunk a földi életben boldogok lenni, hogy méltók legyünk majd egykor mi is az örök boldogságot elnyerni, hiszen Isten országa bár látszólag távol van, de valójában mégis köztünk van, és ezt a mindennapokban megéljük, amikor hitünknek, vallásunknak megfelelően követjük az életben a jót, és választjuk, ha csak tehetjük, a rossz helyett a jót, vagy a jó helyett a még jobbat. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.